Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. A természet megtanít arra, hogy hogyan viszonyuljunk az emberi természethez. Vallja mai adásunk vendége Herceg Ágnes tájépítész, akivel a táj és az ember viszonyáról már több ízben beszélgettünk a Natura Stúdióban. Ezúttal a táj és a megfigyelő viszonyáról faggatom őt. Szót ejtünk a rálátás képességének megszerzéséről, a gőtei természetszemléletről, de mindenekelőtt arról, hogy Herceg Ágnes miért végez természetmegfigyeléseket, és miért bátorítana bárkit is ilyesmire.
Tájépítésznek tanultam, és a tájépítészeti oktatásnak egyik alapirére a természettudományos tantárgya, geológia, növénytan, egy kis állattan. És amikor az ember elvégzi az egyetemet, és kikerül egy tájba, vagy megkap egy feladatot, akkor igazán kerül zavarodott állapotba, hogy jó, mindezt részleteiben megtanultam, de hogyan is tudok ezzel bármit is kezdeni, tehát hogyan lesz az emberben egy egység mindenre vonatkozóan. És ennek kapcsán találkoztam egy svájci professzorral, Johann Bockemüllel, aki természettudós, geológus, zoológus és több szakterületen kiváló szakember, aki rájött arra, hogy valójában a természet megfigyelésén keresztül kaphatunk olyan kulcsokat, amelyek a természeti folyamatok és törvények és a tájban rejtőző történéseket meg tudjuk érteni, meg tudjuk ragadni annak a lényegét, és amennyiben az ember tájépítész, akkor valójában ezekhez a folyamatokhoz tud kapcsolódni, hogy azok a lépések vagy tettek, amelyeket az ember előirányoz, vagy a közösséggel együtt elhatároz, az ennek a táj szerves létének egy folyamata, és valójában annak úgymond a minőségi emelése, és nem egy rontása vagy kihasználása következzen be. Valójában akihez vissza lehet nyúlni már ebben a modern időben, ugye a reneszánsztól kezdődő periódusban, úgymond az újkorban, ez maga Goethe. Goethe volt, aki abban a korszakban lehet mondani, hogy divat volt minden gondolkodó közéleti ember számára, hogy herbáriuma legyen, hogy ásványgyűjteménye legyen, tehát hogy megismerje a természeti világot magán a ráción keresztül, tehát nem csupán elfogadni a teremtettség állapotát, ez a fajta statikus világkép, hanem hogy megérteni, hogy mi miért van, mindenre tudatosan rákérdezni. És Goethe is egy ilyen alak volt, aki hihetetlen energiát és pénzt is áldozott arra, hogy kutatásokat végezzen, és az ő saját megfigyeléseit, és a megfigyelésén keresztül levont törvényszerűségeket leírja, megragadja. Lehet mondani, hogy Goethének a természettudományos, vagy természethez kapcsolódó munkái legalább annyira jelentősek, mint maga a költészete, irodalmi tevékenysége. Goethe felismerte azt a kortársaival való levelezésekből és különböző vitairatain keresztül, hogy figyelmezteti is a korát arra, hogy amennyiben a tudomány és a kutatás az analitikus megközelítés irányába megy, akkor nem fog megfelelő válaszokat kapni, amennyiben az életre kérdez rá, hiszen az életet az élet folyamatokban lehet megragadni, és ő azt is mondja, hogy úgy kellene működni, jön a megfigyelés, vagy a maga természettel való foglalkozás, mint a kilégzés és a belégzés. Tehát szükség van egy analízisre, részleteiben megfigyelni a dolgokat, tárgyszerűen leírni, de szükség van egy szintetikus gondolkodásra, amely képes ezt az egészet egyben látni. Nem hallgattak Goethére, és lehet mondani, hogy a mai korunk az elsősorban egy analitikus megközelítés első természetkép vagy világkép, és a Johann Bockemühl professzor elővette és leporolta Goethét, lehet így mondani, és segítséget nyújtott kurzusokon, és nagyon sok könyvet is írt ezzel kapcsolatban, rajzokat készített, hogy hogyan tudjuk mi ezt az eleven folyamatot, a tudós szemlélőnek ezt az eleven nem csak befogadó és törvényszerűségeket megragadó gondolkodását magunkban felébreszteni. Ennek az alapja, hogyha a természetet megfigyeljük, természetesen tudatosan, és erre különböző módszerek vannak. Egy biztos, hogy ezt viszont in situ lehet, tehát magában a tájban, a természetben. Ez nem egy laboratóriumi folyamat, hanem oda kell menni egy fához, egy növénytársuláshoz, és megfigyelni, hogy az évkörön milyen változások mennek végbe, hogy az hogyan függ össze egy adott helynek a geológiai, morfológiai adottságaival, hogy hogyan változik egy adott helyen a klíma, és hogy ennek milyen összefüggései vannak. Tehát maga a növényvilág az, ami a képlényként áll előttünk, és magáról a növényről hihetetlenül sok információt tudunk leolvasni éppen a helyről, vagy éppen arról az ökoszisztémáról, amiben éppen vagyunk. A társszerű érzékszervi megfigyelésen kívül még vannak belső érzékszerveink, amiket úgy is mondhatunk, hogy bizonyos láthatatlan dolgoknak az érzékelésére hivatottak, és ezeket is tudjuk magunkba megfigyelni és tapasztalni.
Milyen hozzáállás szükséges a természet megfigyeléséhez, szemléléséhez?
Mindenképpen egy alázatos, csendes embert követel. Akkor kimegyünk a természetbe, nem kell akarnunk valamit, hogy már pedig mi akarunk valamit is csinálni, vagy mi meg akarjuk érteni a folyamatokat, hanem egy kicsit olyan dolog, mint amikor ténylegesen valakit meg akarunk ismerni, hogy odafigyelünk rá, visszahúzzuk magunkat valójában, párbeszédbe tudunk kerülni a természeti világgal. Fel tudjuk tenni a kérdéseinket, meg tudjuk fogalmazni a kérdéseinket, és meg is kapjuk a választ saját magunk megfigyelése által. Ez csak egy lecsendesedett tudat teheti, vagy tudja meg, mert különben mindig csak a saját gondolataink fogják uralni éppen azt a helyzetet, és nem kapjuk meg a választ a kérdéseinkre.
Feltételezem, hogy ebben a folyamatban a lényeges maga a tett, nem az eredmény.
Egyrészt igen, tehát amikor az ember a természetet megfigyeli, akkor fontos, hogy saját magát is megfigyelje, tehát van egy belső munka, amikor felfedezem magamba, hogy én milyen viszonyom van, eddig hogyan gondolkodtam a világról, mi az, amit tudni véltem, vagy tudok, és hogy valójában ezek a törvényszerűségek a saját tapasztalataimmal összekapcsolhatók, vagy csak megtanultam az iskolában. Tehát, hogy hogyan tudok én ismét egy olyan rácsodálkozással lenni az előttem lévő jelenségekre, mint a gyerekek, hogy fel tudom tenni a kérdéseket, és maga a megfigyelt ad rajtam keresztül választ. Tehát ez a természet megfigyelés, a külső világnak a megfigyelése együtt jár egy belső önismerettel is. Tehát, hogyha magamat meg akarom ismerni, akkor a világot meg kell ismernem, és hogyha a világot meg akarom ismerni, akkor önmagammal is tisztába kell legyek. Tehát, hogy ez valójában egy olyan, lehet mondani archaikusan, hogy ez egy alkimiai folyamat, tehát amikor az anyag átalakításán dolgozik az alkimista, akkor önmagán dolgozik, hiszen ez a kettő egymástól elválaszthatatlan.
Ó, nézd az idő, csoda szép, gyere ki a mezőre, a napsugár, a szabadék, várnak az élvezőre. Kelyhet a virág tágra nyit, friss szírma nesztelen nő, kacéran bontja bájait, akár egy mesztelen nő. Fennhatjuk eblű fellegek, elnyúlnak lusta kéjjel, omló márványként él beteg, mint asszony testek éjjel. Zöld könnyű szoknyás karcsúfák, meg annyi balerína. Villában áll, libeg, lobog, minthogyha táncra hína. Egymás megett, kerengenek a fűben, szerelemtől kerengenek az illatos sűrűben. Innékem minden szerelem, az ég, a föld, a felleg, és örökkéjjel szenvedem, ez örökös szerelmem.
A stúdió vendége Herceg Ágnes tájépítész, akit a természeti megfigyelésekről kérdezek. Korábban említette, hogy a megfigyelés is aktív valamilyen módon. Ebben az értelemben jelenthet beavatkozást is?
Hát, ha csak megfigyelünk, akkor szellemi beavatkozás történik, akkor az azt jelenti, hogy megtörténik egy spirituális kapcsolat, és megtörténik bizonyos értelemben olyan lények, amik az állatokkal egy lelki kapcsolat. Viszont az ember szellemi lény, tehát egyben fizikai és egyben szellemi lény is, és ezért ahhoz, hogy a Földön jelenleg élni tudjon, ezért átalakítja. Tehát mindenképpen beavatkozik. Tehát amikor egy adott helyet átalakítunk, akkor beavatkozunk ezekbe a természeti folyamatokba. Az nem mindegy, hogy hogyan. Tehát az ember, ha rálép a Földre is, beavatkozik a természetbe, hiszen ott lesz a lábnyom. Csak az a kérdés, hogy ezt mezitláb teszi, vagy egy katonai bakancsal.
Herceg Ágnes a pályája kezdetén hogyan tekintett a természetre, és most hogyan szemléli?
Hát valójában én már kiskoromban egy ilyen visszahúzódó, magamnak való gyerek voltam, tehát amit meséltek a szüleim, hogy inkább a kavicsokkal és ágakkal játszottam, mint a gyerekekkel, és az első versemet, a lehet mondani szerelmes verset a természethez írtam, tehát az is lett a címe egy börzsönyi kirándulás után, hogy a természet, ez már valahol elkallódott, de még mindig emlékszem arra az élményre, de ahogyan megérintett engem, a, most már tudom, mert azóta sokat jártam vissza, a Börzsönynek az az ős erdei hangulata, amikor a gyerek bekerül, teljesen kikerül egy városon, születtem egy külvárosi kerületben, egy gépjavító telepen nőttem fel, az édesapám volt gépész, tehát egy teljesen más világból csöppentem be a természetbe. A szüleim nagyon sokat vittek kirándulni, majdnem minden hétvégén valahova az erdőbe. Tehát volt egy ilyen élményem, aztán nyilván az ember kamaszkorban elkezd érdeklődni egy másik különleges világ iránt, az a szociális élet, vagy a társadalmi folyamatok, és én nagyon sokáig társadalomtudomány irányultságú voltam. Nagyon érdekelt a történelem, és nagyon érdekelt az, hogy mi zajlik az emberek között, tehát hogy miért igazságos vagy igazságtalan egy társadalom, és ez kihatározza meg, és kinek a szempontjából. És valahogy így a pályaválasztásom során jött ez a, szerintem inkább intuíció volt, hogy talán a tájépítészet az, ami ezt a kettőt össze tudja kötni. Természetesen ez párosul a művészet iránti lelkesedéssel. Azt gondolom, hogy a természet megfigyelése és ismerete az megkövetel egy művészi látásmódot. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy és magában a művészet történetben is folyamatosan megjelenik témaként maga a természetnek a megfigyelése, annak az ábrázolása, illetve azon keresztül valamit közvetíteni, annak a, egy képvetületen keresztül valamit, ami a tájban nem csak mint kép jelenik meg, amit úgy fogalmaz meg Bokemő professzor, hogy az valami atmoszférikus. Tehát amit nem látunk, hanem átélhetünk. Tehát azt gondolom, hogy ez a három dolog az, ami erőteljesen összekapcsolódik magával a tájjal, és én mondhatom, hogy egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert én rátaláltam erre az útra, és ezen az úton mindig találkoztam tanítókkal, akik tovább tudtak vezetni abba a végtelen megismerhetetlen világba, ami maga a természeti világ. Nyilván eltűnik a felnőtt korral egyfajta érzék, hogy a nem látható dolgokat is érzékeljük. És megtörténik egy elszakadás abból az összefüggésből, abból a természeti világnak, vagy a tájból való összefüggésből, ténylegesen individualizálódik az ember, és így, hogy a korban haladok előre, azt érzem, hogy ismét egy visszaolvadási folyamatban vagyok, egyre többet gondolom azt, hogy megértettem a körülöttem lévő világból, és hogy egyre kevésbé lesz fontos, hogy én, az individuum számára mi lehet szükséges. Tehát egy erős felelősség érzettel, és egy azt gondolom, hogy ehhez kapcsolódó szociális érzékenységgel szembesül az ember, amikor tájakkal foglalkozik, hiszen a táj az nincsen ember és közösség nélkül. A természet ma körülöttünk már emberrel láthatott, tehát szinte azt lehet mondani, hogy ős természetet a bolygónkon szinte alig lehet találni, és annak a felismerése, hogy noha nagyon kicsi része vagyok az univerzumnak, egy pillanatnyi felcsillanás az emberi élet, mégis amit én teszek, amit én gondolok, és mindaz, amit, ahogy szellemileg meg is fogalmazok, mulasztok, az kihat az univerzumra. Tehát amiről már talán egyszer beszélgettünk, hogy valójában ez az a kozmoökológiai tudat, amikor nagyon pici vagyok, nagyon egy pillanatnyi vagyok az egész univerzumban, de amit teszek, az hat ebbe az egész szisztémába.
Égig éző, ébren őrködő, éj idéző, holdra révedő, lángban égő, füstbe öltöző, útra lépő, fénybe költöző, útba néző, tóról álmodó, visszatérő, körben táncoló, égig érő, vártán őrködő, holtól, naptól kérdezősködő. Hova tárul a hajnal, hova száll fel a köd? Hova futnak az őzek, hova porlik a rög? Hova szöknek az árvák, hova bújik a csönd? Hova húznak a darvak, hova rejtsd a közönyt? Égig éző, ébren őrködő, éj idéző, holdra révedő, mélybe szálló, jéggé dermedő, óra váró, cinke kergető, kocsma zajból, fohászt mormoló, pince szájból, égre bámuló, égig érő, vártán őrködő, holtól, naptól kérdezősködő. Hogyan ül meg a súlyos reggeli harmat a pókhálók vonalán? Hova robban a csillag a végtelen űrben, ahova már senki se lát? Mire föl ez a sok ragyogás, ha a végén úgyis a féregem észt? Kire bízzuk a kulcsot a parti után lekaparni a lelki penészt? Mit is írt le a mester a porba, amíg a sok jámbor vért szimatolt? Minek adjuk a szívet még oda annak, aki jött és kirabolt? Hova lő az a sok testőr, amikor kiürült már régen a tár? Ugye robban a jég egyet legalább, mielőtt elnyelne az ár?
A Natura stúdió vendége Herceg Ágnes tájépítész, akit a természeti megfigyelésekről kérdezek.
Álljon a félnótás, aki vár, pedig eljött, bárkire várt. Ugye dörren az ég egyet, odakünn, mielőtt ránk ront a vihar? Ugye tárul az égen a hajnali fényben a szárny, ami szállni akar? Égig éző, éj idéző, lángban égő, útra lépő, mélybe szálló, kocsma zajból, szájból, égig érő. Ne felej. Ne felej. Ne felej.
Ha például egy növényre figyelünk egy természet megfigyelés során, többre összpontosítunk egyszerre, vagy kiválasztunk egyet, és csak azzal foglalkozunk? Uh-huh.
Mind a kettőt. Goethe fogalmaz úgy, hogy magának az emberi megfigyelésnek és gondolkodásnak három aspektusa van. Az egyik, amikor kiragadjuk a részleteket, és tárgyszerűen megfigyelünk, ebben az esetben eltűnik az összkép, vagy képesek vagyunk egy összképet megragadni, amiben viszont nem tudatosak a részletek. És az ember képes arra, hogy ezt a kettőt összekösse. Ez az, ami az eleven gondolkodásnak a lényege, hogy ezt a kettőt ritmikusan összekapcsolja.
Herceg Ágnes tájépítészt hallják.
És akkor a rész és az egésznek az összefüggéséből tudjuk megfejteni egy növénynek, vagy egy helynek a minőségét.
Szerintem sokunk tapasztalja ezt, hogy sokszor kimegyünk a természetbe, szemléljük, de hogy nem látjuk.
Tudatosnak kell lenni. Ez tudattalanul nem történik meg.
Mi szükséges ahhoz, hogy úgymond ne maradjunk vakok, és fogékonnyá váljunk a természet iránt?
Egy óriási vonzalom, egy szerelem, egy odaadás, egy szeretet mindenképpen. Tehát egy érdeklődés. Érdeklődés. Ez mindenképpen szükséges, enélkül biztos, hogy nem jön létre a kapcsolat. A másik pedig a lecsendesedés, az agynak a lecsendesedése. Nem arra gondolok, mert egészen más, mint amikor mondjuk egy keleti meditációba valaki kikapcsolja úgymond az aktív tudatát. Nem válik passzívvá. Ez egy aktív nyugalmi állapot, amikor visszahúzom a belső gondolatiságomat, és az aktivitásomat, az aktív gondolatiságomat ebbe a partneri kapcsolatba helyezem. Tehát ez a különbség egy mondjuk keleti meditáció, vagy egy a természeti világban való elcsendesülés között.
Mi a következő lépés a természet megfigyelése után? Sarkal tovább lépésre, vagy ez adja magát, hogy mi a következő?
Az egy szenvedély. Mindig tovább akarsz lépni, mindig többet szeretnél ebből. Ez egy titkos sajtó, és a titokkeresés misztikussággal rejlik mögötte. Hogyha valójában az ember ezt igazán, de nem feltétlenül kényszeresen, hanem eljut az ember egy olyan állapotba, hogy egyszerűen a természeten keresztül és a természettel együtt éli meg ezt az univerzális egység élményt.
Zárásként az ember és a természet megfigyelés viszonyáról mi az, amit kiemelne összefoglalóként?
Tulajdonképpen, hogyha a természetet megfigyeljük, és ezen keresztül magunkat is, akkor valójában ez segít abban, hogy az emberi társadalmi kapcsolatainkban is egy érzékeny, odafigyelő emberekké váljunk, türelmessé, elfogadóvá, a másiknak a sajátosságait tiszteletben tartó magatartást vagy hozzáállást tudunk így kialakítani. Tehát azt gondolom, hogy maga a természet megtanít minket arra, hogy az emberi természethez hogyan viszonyuljunk. Azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos ezt a képességet megszerezni, mert nagyon sokan mondják, hogy a Föld az egy természeti vagy környezeti katasztrófa állapotában van. Én sokakkal egyetértve azt mondom, hogy nem a természet és a környezet van veszélyben, vagy lehet mondani, hogy egyre inkább tudatossá is válik az emberekben ez, viszont ami egyáltalán nem válik tudatossá, az a szociális életbe való káosz és a tájékozódásnak a képtelensége. Tehát azt gondolom, az emberiségnek a szociális élet kérdéseivel kell dűlőre jutni. Ebben viszont segít ez a fajta jelenlét, ami szükséges ahhoz, amikor mondjuk a természetet figyeljük meg. Hogyha valaki ezt el szeretné kezdeni, akkor vesz egy füzetet, és kiválaszt magának, vagy megszólítja egy fa, és mondjuk egy éven keresztül ezt rendszeresen megteszi, hogy oda megy ehhez a fához, megfigyeli a fát is, a környezetét is, és saját magát is ebben a viszonyban. Az egyik legnagyobb kaland, jobb, mint egy folytatásos regény, csodálatos iskola és iskolázási mód, nem kell hozzá semmi más. Azt gondolom, hogy ez viszont az egyik legnehezebb dolog, hogy a mai világban, mert úgy gondoljuk, hogy nem érünk rá semmire, hogy ráérjünk egy héten egyszer oda menni ez a lényhez, és megismerni.
Köszönöm a beszélgetést Herceg Ágnes tájépítésznek, aki a természeti megfigyelések témaköre kapcsán rámutatott, hogy miért érdemes nagyobb figyelmet szentelnünk a természet csendes megfigyelésének. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve valamennyi közreműködő munkatársam nevében is megköszönöm figyelmüket. A mai fél órában Heinzinger Miklós zenélt, a hátralevő időben Daniel Waples-t hallják. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!